Szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén. Örülök, hogy ilyen sokan meghallották a hívást és eljöttek. Reméljük azt, hogy Isten szent lelkének teremt közöttünk igazi közösséget, hogy igaz dolgokról hallgassunk és igaz dolgokat fogadjunk meg. Szeretettel köszöntök vendégünket, Balc Andrást, aki nem is annyira vendégig kiléleházzál, hanem inkább hazajött. Nagyon örülök, hogy ebben az évben sikerült megvalósítani ezt az estét. Úgyhogy örülünk, vártuk, és szeretettel fogunk őt hallgatni. Az első énekünk, a 146-os ének az evangélikus énekes könyvben, de ki van kivetítő is nyomon lehet követni, akik nem ismerték, vagy akiket nincsen evangélikus énekes könyv. Ezt az éneket énekeljük most el, a 146-os számunk.
Magasztal a föld, a seregek ura velünk van,
Jákob Istene, ami bármely. Imádkozzunk. Mennyire Atyánk, add, hogy tiszta szavakkal és igazán tudunk téged dicsérni. Mert te vagy méltó arra, hogy dicsérjünk. Mert te kinyilatkoztatod igazságodat. Hogy ne kelljen sötétben tapogatóznunk. Te elküldted hozzánk egyszülött fiadat Jézust. Hogy megismerjük a te világodat, a te értékrendet. És hogy ő felemeljen bennünket halál és feltámadása által. Kérünk téged, helyezz szívünkre azt, amit szívünkre kell, hogy helyezz. Kérünk téged, hadd érje el szívünket, és gondolatainkat is. És tégy bennünket készül, hogyha változtatni kell, akkor változtassunk. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen.
Szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást és a megszólás lehetőségét. Az utóbbi 30 éve gyakran fordul elő, hogy különböző közösségekhez meghívnak, de kétségtelen, hogy ez a mostani alkalom, hogy Nyíregyházán, mondhatom, hogy hazajöttem, beszélhetek így ilyen körülmények között egy templomban. Még szerencse, hogy ebbe a templomba kell beszélnem, mert ha az evangélikus nagy templomba kéne beszélni, valami miatt nehezen tudom elképzelni azt, hogy ne sírjam el magam. Ez titok maradt számomra, valószínűleg tartom, hogy édesapámnak a ottani lelkész tevékenysége visszahat valahogy a gondolkodásom az életemre, és aztán az a tudat, hogy honnan indultam el én, egy Isten tagadó mi voltomból oda, hogy embereknek arról beszéljek, hogy mi a világunkban a bajnak a legmélyebb oka, és mit tudok javasolni terápiás megoldásnak, hogy ezt én mondom, talán ez is befolyásol. Tehát, hogy örülök, hogy nem ott kell beszélni, mert akkor végig sírnám a beszédemet. De azzal együtt nem vagyok, hogy mondjam, biztosítva az alól, hogy esetleg elérzékenyülök, mert gondolt, adnak egy verse, azt hiszem így kezdek, hogy hazamegyek a falukba, csak ezt nem lehettem volna mondani, tudnék, megsértődtek volna Nyíregyházi, hogy nem falu, ez te városság volt, ez már akkor is, amikor elmentél innen. Na hát lényeg az, hogy köszönöm a megszólalás lehetőségét, és nagyon sokszor előfordult már, hogy oda mentem valahová beszélni, és nyugodt voltam, nem volt semmi feszültség bennem, és érzésre legalábbis nem volt hiába való a beszédem. Most ennek ellenére megértik, hogy egy kicsit feszültebb vagyok. Egy olyan világban élünk, amikor valami gonosz erőnek nagy nyomulása van, nagyobb fokú, mint a korábbiak során, mint hogyha a sátán érezné, hogy rövidülnek a napjai. Ez a reménységem persze, hogy azt arra gondolok, hogy a nagy lehetőségei csökkenni fognak, de most nagyobb szükség van arra, hogy emberek menjenek és bátran szóljanak arról, hogy ami ma van Magyarországon, fényes bizonyítéka annak, hogy igaz, amit Jézus mondott, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Olyan államformát kaptunk, demokrácia álnéven működő államforma, amely az emberek félrevezetésének, becsapásának, kirablásának az eszköze. A demokráciáról mindig úgy beszélnek, mint valami szent tehérről, hogy azt nem lehet megsérteni, mert a tökéletes, az a legjobb, és az emberiség jobbat még nem talált ki ennél. Nekem szokták mondani, amikor ezt cáfolom, hogy na mi van, a diktatúra jobb lenne? És itt vannak óriási tévedésben, becsapottságba és önbecsapásban az emberek, hiszen van létezik olyan államforma, amelyben a népnek, a nemzetnek van egy vezetője, akinek szoros kapcsolata van a Teremtővel. Tele van a Szentírás azzal, hogy ha így volt, meghalt a király, az új király azt tette, ami az Úr szemébe utálatos. A népnek mindig rossz sora volt. Jött másik, meghalt a király, az új király azt tette, ami az Úr szemében kedves. A népnek mindig jó sora volt. Ez most is így van. Most van egy adivers, az így kezdődik, hogy most a gyáva, szemérmetlenség, kurjongató, rossz éjjelén becsületére jól vigyázzon minden nemes, szegény, legény. Majd, kit elsodor e zagyva éjjel, ki megmarad fészeklakón, de játszék közülünk csinyán mindenki a tárgatón. Tehát a gyáva szemérmetlenség, kurjongató, rossz éjjel van. A hatalomgyakorlásnak az eszköze a hazugság, a lopás, a csalás és a gyilkosság. Ezek a sátánnak az eszközei. Ezzel élnek. Bennünket a demokrácia keretek között azért tudnak kirabolni, mert nekünk, magyaroknak, az emberek 90%-ának, bő 90%-ának semmi köze nincs a Teremtőjéhez. Nem kíván vele kapcsolatot teremteni, megoldom az életemet, egyébként is a liberalizmus felé kacsingató tömeg dönti el a választásokat. Demokrácia, mondom, becsapás államformája. Liberalizmus az Isten tagadás fedőneve. És ebben a körülményben nem lehet bennünket összeadni, nem tudunk egységre jutni. Két törtszámot közepesen érettségeztem matematikából, de azt tudom, hogy két törtszámot nem lehet összeadni, ha nevező nem egyforma. Addig kell ügyeskedni, mint a 8-5-5, a 6-3-addal csak akkor lehet összeadni, ha a nevező végül is egyforma lesz. Akkor össze lehet adni. Milyen érdekes, hogy a számláló az felszaporodik. A nevező ugyanaz marad. Magyarország számára ahhoz, hogy egység támadjon emberek között, közösségek között, keresztény felekezetek között, szükség lenne arra, hogy ez a legkisebb közös többszörös, ez Jézus legyen. Semmi más nem működne, nem működik helyette. Ez egy lehetőség van. Most, hogy a helyzetünk romlik, egyre kilátástalan, a világ pénzrendszere összeomlott. Az emberek ilyen tanástalanok, mint ma, soha nem voltak az utóbbi, mit tudom én, forradalom óta, 56 óta. Tanástalanok az emberek, mondhatni, hogy kétségbe esettek. Nekem az egyik szemem sír, a másik nevet. Mert látom, hogy emberek otthagyják este a televíziót, és elmennek többen, mint korábban. Elmennek templomba, elmennek oda, ahol remélik, hogy hallanak valamit, valami vígaszt, valami reménykeltőt. Az emberekben megmozdult valami, a tetszhalott megmozdult, és fordul a Teremtője felé. Talán ezzel a kifejezéssel, Uram, ha egyáltalán vagy, adjál valami ötletet, segíts. Tehát egyik szemem sír, a másik nevet. A nagy jólétben igazán, mikor minden stimmel, nincsen gondolkodás, fordulás. Úgy is lehet nevezni, megtérés. Mert az emberek minden úgy jó, hogy van, kényelmesebben bele az életbe, és ez a kényelem, ez a nyugalom veszélybe került. Lehet látni, hogy akik bennünket vezetnek, az ország sorsát eldöntik, azoknak nincs közük a Teremtőhöz. Közük van viszont a kenyéradó gazdájukhoz, akit úgy hívnak, hogy sátán. És az ő elvárásuk felénk, az emberek felé az, hogy kezdjük esetleg javaik jogos védelmében használni azokat az eszközöket, amely eszközök az ő eredményes eszközeik. Vagyis mi is lopjunk, csaljunk, hazudjunk és öljünk. Amint ezt elkezdjük, abban a pillanatban eldőlt a sorsunk. Mivel a lelkünk a tét, erre megy ki ez a kirablás, és erre megy ki. Kilátástalan valóban a helyzet, már csak azért is, mert a hatalom igazi birtokosait nem ismerjük. Akiket látunk a televízióban beszélni, vagyogni, gügyögni, mellé beszélni, majdnem kimondani az igazat, azoknak nincs hatalmuk. Azok csak madzagon rágatott marionett figurák. A hatalom igazi birtokosai mindig háttérből dolgoznak, és dolgoztatnak. Körülveszik magukat ilyen védőréteggel, akik helyettük elvégzik a disznó munkát, és ők tartják a kezüket. Béres József, a kisvárdai biológus elmondta, hogy a béres csepp következőképpen működik, a ráksejt körülveszi magát egy úgynevezett mukopoliszaharid réteggel. És emiatt a ráksejt az egészséges sejtet nem tud közvetlenül érintkezni. Ha közvetlenül érintkezik az egészséges sejt a ráksejttel, akkor az egészséges sejtbe immunreakció indul be, és megöli a ráksejtet. De a ráksejtnek a trükke körülveszi magát egy ilyen semleges vagy annak tűnő réteggel. És a Béres József elmondása alapján ez az ő hatóanyaga, nem akarok én most egy gyógyszer vagy reklámot csinálni, leoldja ezt a mukopoliszaharid réteget, és közvetlen találkozás van. De ehhez a mukopoliszaharid réteghez a világ pénzvilág urainak, magyarországi csatlósai nagyon ragaszkodnak. És megfizetők őket keményen, adnak nekik bűnözési lehetőséget, néhány milliárdocskát lophatnak, és attól kezdve zsarolhatók lesznek, mert választhatnak a börtön, a szégyen, a vagyonelkobzás, esetleg a kinyírás és az engedelmesség között. És eszébe se jut nem engedelmeskedni. És tőlünk mindent, ami van, elrabolnak. A szemünket kilopják a gödréből, a slitzgombot leprivatizálják a nadrágunkról, és semmit nem tudunk tenni. Miért? Azért, amit mondtam. Semmi közünk a Teremtőkhöz, illetve érthető vált másához, Jézushoz. Nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Lehet, ezt még sokszor el fogom mondani. Tehát egy ilyen helyzetben nincs más menedék. 180 fokot kell, illetve kellene fordulni Magyarország az embereknek, megkérdezni. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Az emberek sokszor tele vannak ötletekkel, különösen idős férfiak felszoktak az állni. Most, hogyha befejezem mondandómat, és valakinek kérdése van, teszek kísérletet a válaszadásra, de lényeg, hogy felállnak és elmondják, hogy kéne egy, és mondanak valamit, ami nincsen. És utána attól kezdve már nagyon jó. Jönnek a farkasok, kéne egy puska, de puska nincsen. Hát ilyen ötletekkel tele vannak emberek, de ezek nem ötletek. Magyarország számára nincsen emberi megoldás. Nincs. Semmit nem tudok tanács, hogy szavazatok erre a pártra, vagy szavazatok arra a pártra. Így van a Szentírásban. Átkolt, aki emberbe bízik. Hát még mennyire átkolt, aki pártokban bízik, vagy pártvezetőkben bízik. Nem megy. Aki egy bizonyos szinten felül van, ott nagyon kevés olyan ember van, aki a szívére teszi a kezét, és úgy tud beszélni. Nagyon kevés. Mindenkinek valahol valamit le kellett adni. Van közöttük biztos olyan, aki becsületés rendes, és a lelkismereti meggyőződését követve van ott, de nagyon kevesen vannak. Ezért nekem egy ilyen lehetőségem adódott, hogy elmegyek emberekhez, elmondom, nagyon széles repertoárom nincsen, hogy mindenhol más mondanék. De hát, mint a nemeskülti tanárunk tud 12 este másfél órát beszélni, úgyhogy egyszer ismétli magát. Hát látták, nem ismerték, nem esküdt tanár. A fején van egy ilyen plusz, mint a Jumbo Jetnek egy ilyen pupot, van neki raktár. Nekem ilyen raktár nincsen. De én azt hiszem, hogy annak idején a tanítványok, amikor mentek városról városra, vagy faluról falura, helységről helységre, nem az történt, hogy mindenhol másat mondtak volna. Mindenhol azt mondták, aminek a vége az volt, hogy Jézus feltámadott, Jézus feltámadott. Tehát én is itt vagyok, hogy beszélek, úgy, mint annak idején a moziban, emlékszem, hogy a béke moziban, a Pereces, tudták, emlékszem, mit mondok. Perecet tessék. Más mondat, olyan nem volt. Én is így vagyok. És hát az a szerencs, hogy nekem nem egy gyülekezetbe kell lennem, és minden héten valami másat és friss anyagot mondok. Én mindig nagyjából ugyanazt mondok, ugyanazt a kérdéskört járom. Végig vannak nekem hangulati hullámzás, ilyen, hogy mondjam, ilyen furcsa kényszerhelyzetek, mint ez a mai alkalom nekem. Aztán a hatalom mindig szolgáltat valami, mondani volt valami újat, amivel fel kell frissítenem a mondandómat, mert hát azon jár az eszem. Az van mindig bennem, milyen jó lenne együtt sokan boldogan. De erre lehetőség nincsen, mert ami ezt az egységet megadná, az csak a Jézushoz való hűség felismerése, annak a produkálása, akkor történne valami összehangolódás. A Teremtő Atyának minden egyes emberre van egy eltervezett útja. Mondják, hogy Balcó, könnyű a Balcónak, róla még egy filmet is csináltak, az utat küldetés, tehát kilát engem. És akkor már ott is van, hogy marad minden a régibe. Annak idején, amikor még nem volt rendszerváltás, esetek nagy százalékában nem hívő közösségekhez mentem. Úgy éreztem, hogy nekem ott van inkább mondandóm, ilyen, hogy mondjam, ugorszántás jellegű tevékenységnek gondoltam az életemet, a helyzetemet, mert ameddig versenyeztem, és a versenyzésem végén, 73-ban fejeztem a versenyzést, úgy éreztem, mintha az Isten azt mondta volna, hogy Bandi, te leaggattam a nyakadat aranyérmekkel. Te jól tudod, hogy ezek nem érnek semmit, de elküldelek azokhoz, akik azt hiszik, hogy ez érték. És elmondod nekik, ki vagyok én, és mit tettem veled. Tehát én nekem itt ilyen helyzetem adott. Én 10 évig vártam arra, hát az ötszörös sportba az összegyűjtött tapasztalatot át tudjam adni a sportágban versenyző, az élversenyzőknek elsősorban. És úgy rendet csináljak a sportágban, az igazságot valahogy elszabadítsam. 10 évig vártam, de 10 éven keresztül azt sem mondtam, hogy bikmak vagy gyere be, szerencsétlen. És 10 év után aztán úgy éreztem, tovább nem szabad várni, nagyon jól elkismertem, sőt örömmel hagytam ott ezt a várakozást. 10 évig vártam. Gondoljanak utána egy mennyasszony, ha 10 évig vár a vőlegényre, Gyűrűt már megkapta, de tudja a vőlegényről, hogy a kocsmában állandóan, és a mennyasszony meg se látogatja egyszer se. Annak a vőlegénynek vissza lehet küldeni a jegygyűrűt azzal, hogy Józsikám, vagy pártában maradok, vagy újabb vőlegényt várok, de magam részéről befejeztem. 10 évig vártam. Azóta előfordult, hogy mondták nekem néhány évvel ezelőtt, hogyha pályázaton részt vennék a szövetségi kapitány tisztségre, akkor lehetne szó, hogy én ottan szövetségi kapitány lehetek, és csinálhatom azt, amit szerettem volna. De nekem az ilyen vágyam egy konkrét napon, 83. szeptember 13-án elmúlott. Tudtam, nem szólt tovább várni. Olyan volt, hogy gyönyörű nap volt. És azzal jöttem el onnan, abban a 10 évi munkahelyen ott voltam. Egy belobagoló voltam az ötösai stálonál, ami egy ilyen takarítói vagy portási állás, és ebből eljöttem azzal a biztos tudással, nekem tovább nem szabad várni, és mintha az Isten azt mondta volna, hogy Bandi, szolgasságod évei kiteltek, és most szabad vagy. Tehát akkor én eljöttem. Ha egy nappal később jöttek volna, hogy nagyobb balcokám, akkor jöjjön, már nem lett volna szabad elfogadni, mivel belőlem azok az energiák, azok a megszállottság, az elment. kipárolgott bennem 10 év várakozás alatt az, hogy azt csináljam. A meleg víz feltalálását akartam alkalmazni. Annyira egyszerű változtatásokat kellett volna hozni. Tehát nem eljöttem ebből a belovaglásból, de csak azt tudom mondani, hogy másképpen alakult az életem, mint szerettem volna, de sokkal jobban. Tehát lényeg az, hogy azt mondták, hogy még ha pályázaton részt vennék, akkor esetleg bejuthatnék. Ütöm 3-4 ember pályázik, de számomra olyan lett van az öttusa sport, meg én. Hát sokkal közelebbi kapcsolat voltam, minthogy sem oda menjek kuncsorogni, és pályázaton részt venni, hogy legyen szíves, méltóságosulok, alkalmaznak már. Ez olyan lett volna, mintha pályázaton vennék részt, a feleségemre vonatkozóan, a kéményseplő, a vízoleolvasó, meg a postás, meg én, győzön a jobbik. Nekem nem szabad ilyen pályázaton részt venni. És azóta olyan nyugalmam van. Megpróbáltam, ott voltam, nem hirtelen döntöttem. Szépen lassan eldőlt, hogy nem szabad tovább várni. Tehát nagyon mondhatom, hogy engem az Isten dédelget. Hát ki vagyok én? 56. július 2-án jöttem el, érettség után fel Pestre, illetve Cseperre, öttusázás reményével, szándékával. Azt gondoltam, ha az öttusában egy ára világbajnokságot nyernék, életem végéig olyan maradéktalanul boldog lennék, hogy soha senki el nem vehetné tőlem. Levághatták mondjuk a két karomat, meg a két lábamat, de a boldogságról, arról, amiről tudtam, hogy van, arról úgy gondoltam, hogy az itt van valahol, itt a rekeszizmom, itt a környék, itt a nyakam tájékán, egy kicsi a gondolataimban esetleg, de az elvehetetlen. Tudtam, hogy van ilyen állapot. És ezzel a vágyal mentem el, 18 éves sem voltam még, Nyíregyházáról senki alfoz, vagy gipsziakab felmegy egy ilyen vad álommal, hogy ő világbajnok szeretne lenni. Már ez is furcsa dolog, hogy ilyen helyzetbe kerültem, vagyis megszállott voltam. Benne van a szó, hogy megszállott. Valaki megszállta. Tehát azt vettem észre, hogy amit az Isten akar, hogy csináljunk, ahhoz a kedvet, erőt, örömöt, ambíciót és sors körülményt is ad. Nem minden tőle való javaslat vagy lehetőség, amihez kedvünk is van, meg lehetőségünk. De amikor dönteni kell, azok közül a lehetőségek közül kell választani, amelyhez érzem erőt. Tudom, hogy reggel frissebben ébredek, vagy reggel örömmel ébredek, mert van valami, tehetem azt, amit kell és amit szeretek. Tehát azok közül kell választani. Én is így voltam. Nekem azt mondta, hogy van, de neked milyen nagy akaraterőd volt. Vagy van, még versenyzésem idejött. Mindig tártottam a számot. Akaraterő, én nekem. Nem tudok róla. Nekem ahhoz kellett, hogy akaraterő, hogy moziba menjek edzés helyett, vagy sörözni menjek. Nem szerettem a vasárnapokat. Mert nem lehetett edzésre menni. És 1927-ben, április 1-én az egyetemi templomban prédikált Prohászka Ottovára, híres katolikus püspök. Agyvérzést kapott prédikációja közben, másnap meg is halt. És a prédikációnak egyik mondata így hangzott, az akarás Isten ajándéka. Boldog voltam, hogy csatlakoztam az előttem felszólalóhoz. Mert mindenki azt hiszi, hogy az akarás az olyan, hogy lehet csinálni, ha nincsen. Nem igaz. Nem lehet. Az ember eltájékozódhat a világban ambíciói alapján is. Mi a vágya, mi a terve, mi a reménye, mihez kap erőt. Amihez erő van, azok közül kell választani. Na lényeg, ez az erő nekem elmúlott akkor, 83. szeptember 13-án, és amit említettem, nagyon másképp alakult az életem. Nem baj, ha vannak vágyaink, terveink, reményeink. Csak nehogy azt higgyük, hogy ha teljesülnek a vágyaink, a terveink megvalósulnak, attól megkapjuk a maradéktalan és teljes boldogságot. Nem. Akármilyen vadállunk volt, én egy világbajnokságot szerettem volna nyerni. Én 5 egymás után követő egyéni világbajnokságot megnyertem. A 5. már egyel több volt, mint bárki másnak a világon. Már 2 olimpiai bajnok is voltam csapatban. És a maradéktalan boldogság nem volt sehol. És akkor megszeppentem, mert éreztem, ha ennyi eredményt elérek, és a maradéktalan boldogságot nem kapom meg, azt a lelki állapot, amely után sóvárogtam, amiről tudtam, hogy van, akkor minek edzek? Teljesen felesleges. Hát a jussomat nem kapom meg, akkor befejezem. Addig, ha 20 fokba vízszintesen jöttek a hópelyhek viharba, akkor is kimentem futni. Ebben a helyzetben egy szemben jött az eső, már 7:30 van, nincs kedvem kimenni. Vagyis elértem egy szintet, és nem jött meg a fizetség. És akkor megijedtem, mert tudtam, hogy 3 év múlva még van egy olimpia, ez volt 69-ben, 72-ben tudtam, van egy közeledik egy olimpia, szeretnék egyéni olimpiai bajnoki cím megnyerésére kísérletet tenni, de ha nincs akarás, nincs erő, nincs szorgalom, akkor leszázalékolnak engem joggal, jönnek a fiatalok, leőznek és én kikerülök a csapatból. És akkor ilyetten kezdtem mindenhol keresni, hol lehet akarás szerezni, ha nincs akarás. Mert vagy akarok, vagy nem akarok. Akarok, akarni, ez fából vaskalika. Nem lehet komolyan venni. És akkor ijedtem be, a Bibliát is szaporán kezdtem olvasni, nyálogni, hát ott találok valamit. Vallásos nevelésben részesültem természetesen, apuka szigorú ember volt, az, hogy ne menjek el templomba, vagy ne menjünk el, 4 voltunk, illetve vagyunk testvérek, fel se vetődött. De egyetlen egy prédikációra nem emlékszem, 56. júliusáig, hogy azt mondta, hogy valami, egy mondat, valamelyik lelkésznek a szájából a prédikációban, egyetlen egyre se. Apuka mondott egyszer egy mondatot, de őszintén most semmi többre nem emlékszem, hogy valaki szemrehányást tesz a másik embernek, azért miért nem mondhat, hogy szeretsz? De semmi másra nem emlékszem. És otthon sokat hallottam Istenről, hitről, Jézusról, Bibliáról, de amikor 56. júliusában szűk 18 évesen Pestre kerültem, utána, nem sokkal, néhány hónapra rá, egész biztos voltam abban, biztos voltam, hogy az Isten nem létezik. Úgy gondoltam, hogy ezt az Isten dolgot idős férfiak találták ki, mert aki áll a lábán, mint én, ott elképzelés. Edzésre megyek, versenyző vagyok, munka előtt, munka után. Strapálom magam sportolással, nekem nincs szükségem kapaszkodóra, hogy Jézus, meg Biblia, meg mit tudom én. Így vélekedtek a sportársaim, így vélekedtek az edzőm, így is éltek, és minden a legnagyobb rendben volt. Nagyon hamar csapatba kerültem, olimpia, 60-ban már olimpiát nyertünk csapatba, szóval nagyon ment felfelé az eredményességem. És 62-ben, július 1-én, a Dunaparton sétáltam, a Margit szigete áttelemben az Óbudai oldalon, vártam valakit. Gyönyörű szép idő, vasárnap, olyan 2:30, 3:30, csiripelnek a madarak, és nem az jött, akit vártam, hanem egy ismerős kajakkenő edző a Duna felső folyásáról, jött a motorcsónakjával. Meglátott a parton, és felszólt a partra. Badi, telefonáltak az Újpestőből be? Meghalt az édesapád, és akkor bennem olyan volt, mint valami sokkos állapot talán, mint ha valami gyönyörű álomból, valami borzasztó valóságra ébred az ember. Egy ilyen elbizonytalanodás, megtántorodás, de tartott, sokat mondok a 3 másodpercig. És utána egy világos, egyértelmű tudás arról, hogy az Isten van. Pont. De hogy hol van, hogy vasárnapon fogadóórája, vagy 168-as heti ügyeletet tart valahol, azt nem tudtam. Csak azon csodálkoztam, hogy itt élek Pesten 6 éve, és abban a tévedésben és félreértésben léteznem egyáltalán, hogy lehetett, hogy azt gondoltam, hogy az Isten nincsen. Vagyis nem én kóstoltam utána paphoz, hívő emberhez, pártitkárhoz, filozófushoz megkérdeni, mi az igazság ebben a kérdésben. Nem, minden megkerülve becsapódott valami. Le. Az agyamat is megkerülve, lehet, hogy túl nagy kerülőt nem kellett tenni, becsapódott. Az Isten van. Ekkor rögtön elolvastam a Bibliát elejétől végéig, éltem az átlag és sportló életét, és akkor, mikor bajba kerültem 69-ben, az akarás elment, ott is kezdtem keresni, majdnem remegő kézzel. És ott találtam egy mondatot, ami életemnek az egyik fordulópontja több közül. Jézus azt mondja, aki megtartja az életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az életét, én érettem, megtalálja azt. Nagyon sokszor hallottam, soha nem értettem. Azt hittem, hogy valami dialektikus ellentmondás. Valami olyasmi, ami nem nekem fenntartott, ami filozófusok talán elmajomkodnak vele, de én nem tudtam, hogy az mit jelent. Akkor megértettem, 69 őszét terén, hogy ez azt jelenti, hogyha valaki azt hiszi, hogy a vágyai teljesülnek, megvalósulnak a tervei, és attól maradéktalanul boldog lesz, az be van csapva, marad a halál állapotában. Aki viszont tudja, hogy az elért eredmények, a sikerek mind hamis istenek, aki tudja, hogy ezekbe a maradéktalan boldogság forrásnak tekintett célokban, szükségszerűen csalódik az ember. És én rengeteget reméltem, vagy igen, majdhogy nem, hogy mondjam, türelmetlen vagy, vagy túlkövetelő voltam, mert világbajnok akartam lenni. És én ebbe csalódtam, ennek a vadállamban reméltem, a sokszorosában csalódtam, mint boldogság forrásában. Tehát az az Istenünk, akitől, vagy amitől azt a boldogságot reméljük, amit nem tudunk elképzelni, hogy milyen, de van. És akkor, mikor ezt olvastam, rájöttem. Hát ezt éltem én át nagyon sokszor verseny közben. Ezt. Mert mikor nyertem már egy világbajnokságot, vagy kettőt, mindenki azt várta tőlem, hogy na balcókám, jön a következő világbajnokság, nyersz meg én, vagy leszel második, harmadik, századik. És ez a nagy elvárás agyon nyomott. Mert tudtam, hogy embereknek, meg magamnak rövid időre örömöt tudok szerezni, illetve szomorúságot okozok. És nem azt néztem, hogy mit kell tennem például a vívásnál, hanem azt néztem, hogy kigyullad a lámpa az ellenfélnél, vagy nem. És ebből az állapotban sokszor egy se kép, se hang állapot jött össze. Olyan ügyetlenné váltam hirtelen, 140 centis Krapencsák Józsi, akit a vívóteremben 10-ből 10-szer megszólok, ott lebögött engem. Teljes összezavarodottság, mérgelődés, bosszankodás, nem megy, megy el a lehetőség, és már nem tudok gödörből kimászni. És aztán valami fordult bennem, azt mondtam magamban, miért én nekem járandóságom ennek a világbajnokságnak, vagy olimpiának a megnyerése? Ki vagyok én, hogy ezt megkövetelhetem? Más is van, itt rengeteg ember, tehetségesek is, és szorgalmasak is, jó versenyzők. Hát miért az enyém lenne? Én mindent megtettem, hogy tőlem telhet, és mégsem megy. Nem tudok, nem vagyok hajlandó tovább rettegni, és félni, és bosszankodni. Magam részéről befejeztem. Ha oda megyek a pástra, és behonyom a szemem, és így oldalt bökök kettőt, ilyen rosszul akkor is tudok vívni. Nem érdekel. És ebben a pillanatban minden elkezdett menni, mint a karikacsapás. Csak adtam a találatot, és nem kaptam. Derű, öröm, felszabadultság. Nincs veszítene való. Nem érdekel egyszerűen. Ha engem azért szeret valaki, mert én olimpiai bajnok vagyok, világbajnok vagyok, az a szeretet nem ér semmit. Engem kell szeretni, bandit vagy bandikát. És ebben a pillanatban minden megváltozott. Erre mondja Jézus, elközelített a mennyeknek országa. Mert mondja azt, és a mennyeknek országa közöttetek van, a mennyeknek országa ti bennetek van. És ebben a lelki állapotban azt éreztem, nincs semmi veszíteni van, nem érdekel, nem függhetek a sikereimtől. És ez az állapot, ez olyan, hogy megéreztem, ezt kerestem, sehol se találtam, de az, hogy akkor fogom elnyerni, amikor összeomlottam, és már becsaptam az ajtót a sikereimre, hogy akkor kapom meg. Hát ezt nem gondoltam volna. Pedig akkor jött. És ez az élmény, ez a tapasztalat beleégett a lelkembe, mindenki éve, ha átéli, beleég, és azt mondom, már senki ki nem törli. És ez az. Ez a nyugalom, a béke, és minden megy. A sisak alatt beszéltem, persze nem hangosan, hogy az elefér nem hallotta. Gyönyörű, hatalmas, amerikai szőke hercegen, gyere, még közelebb, még jött, ne szeparád, ott a haszadban benne, agyagyötöst elégy haza, gyakorolod a vívás még. Ez a felszabadultság, ez a derű, ez volt, ezt kerestem, de nem gondoltam itt. A így fogom, az biztos nagyon sokan ismerik, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Egy másik nagyon szép éneknek az egyik része így hangzik, ugyanennek valamilyen megfogalmazása. Vágyat, célt múltnak adtam, nincs már bennem vakremény. Mégis gazdag úr maradtam, Isten és a menny enyém. Ez az. Ezt kerestem, de olyan állapot, amit nem lehet elképzelni, mert amit el lehet képzelni, az mafog, az semmi. Nem elképzelhető állapot. Bizony, átadni is igen nehéz, biztos vannak, hogy mondjam, lehetőségek erről hitelesen beszélni, de ez az állapot, amire mondja Jézus. Keressétek először az Isten országát, és az igazságát, és minden megadatik nektek. Ez az, ezt keressétek. Aki keres, az talál, zörget annak megnyitatik. És én ezt úgy elemeztem, miért jöhet az ember ez az állapot. Ha az ember csalódik magába. Mint én csalódtam. Nem tudom megoldani. Nagyon szerettem volna. Rengeteget edzettem. Mindent ennek a célnak az érdekében állítottam be. Csalódtam magamban. És az a legrosszabb. Másba csalódni az nem olyan kellemetlen. Ha másba csalódik az ember, esetleg lehet esténként telefonálni egy 20 percen hosszabban, hogy hallottad, mit csináltam, Gizi? Ha én ezt tudtam volna, egy viszonylagos erkölcsi emelkedést él át az ember akkor, amikor másba csalódik. De amikor magamba csalódok, hát akkor kire számíthatok? Csalódtam apámba, anyámba, főnökömbe, a beosztottakba, mindenkibe. Magamba már nem csalódhatok. Honnan a biztonsága, támasz, elveszett. Nagyon rossz, de elengedhetetlen ahhoz az állapothoz, amelyre teremtve vagyunk, amely után a vágyódás megvan bennünk, akkor is, ha tagadjuk, mert mindig keresünk, mi szeretnénk boldogok lenni, csodálatos kifejezés, boldog szeretnék lenni, ezt az állapotot keresünk. És ebbe az állapotban csalódtam magamban, megtörtént bennem a kényszerű lemondás a vágyó célról, vagyis az Istenemben csalódtam, a hamis Istenbe. És kényszerültem leszállni a lelkem mélyén lévő trónról, lekuporodni. A trón megörült, és az Isten abban a pillanatban elfoglalja a lényük mélyén az egyedül őt megillető helyet. És abban a pillanatban fizetni kezd. És az ő fizető eszköze nem aranyérem a nyakba bandikának, nem. Nem Józsinak a keze, vagy a Rózsinak a keze. Nem kocsicsere, nem állás, új állás, nem lakás, nem. Az ő fizető eszköze az a lelki állapot, amelyre teremtett bennünket, amelyben az ember szinte kívülről látja saját magát, és a környezetre adandó válaszok. Az olyan derűt okozok, maga csodálkozik az ember. Jé, ez jutott eszembe. Mi az, hogy eszembe jut? Kreatív vagyok. Eszembe jut, kaptam. A Szentlélek adja a gondolatot. Az ő fizető eszköze, ez a lelki állapot. Ez a felülemelkedettség, az alkalmasság állapota. De az ember érzi, hogy mivel hogy összeomlásba került ebbe az állapotba, csak kegyelemnek tudja átélni ezt az állapotot, nem önérdemnek. Mit van, amit nem kaptál? Az egész életednek egyik legfontosabb mondani, mindent kaptam. Kezet, lábot, tüdőt, szívet, akarást, sors körülményt, mindent kaptam. Nem lophatok el az érdemből egy százalékit se. Ez így van a Szentírásban. A dicsőséget senkivel meg nem osztom. Meglopnám, ha azt mondanám, hogy apukától ezt örököltem, anyukától ezt örököltem, ettől az ettől ezt, és ezt a 8-10 százalékot én tettem hozzá. Meglopnám az Istent. Nekem egy lehetőségem van, ezt felismerve menjen az emberek közé, elmondani, keresétek az Isten országát, az igazságot, és szükséges nektek, újonnan születnetek, mert különben maradunk benne egész nemzetünkkel, maradunk benne egész nemzeteddel egy a meg nem tért nemzetedre, benne a meszes gödörbe, és azt csinálnak velünk a sátán fajzatok, csatlósok, amit akarnak, nincs más út. Ez az egyedül, mint volt egy könyv, egy amerikai polgárháborúban játszódó, észak-nyugati átjáró. Ez a nyiladék, megtalálják, keresték, van lehetőség. Hát nem tédelget az Isten, hát ellátott rengeteg él sikerrel, gyönyörű családdal megáldott. De hát ebben én nem vagyok érdemszerző, olyan vagyok, mint egy olyan szobaszökőkúton néha oda tesznek ilyen pingponglabdát, és ott ugrabugrál a pingponglabda. Nem azért ugrabugrál, mert ő ugrálni akar. Hát így vagyok. Úgy érzem, az Isten engem beleültetem a tolószékbe, és tol, fel a dobogó legfelső fokára. És tolt a helyzetekbe, ide tolt például most, legalábbis úgy fogom fel, hogy nem a saját hülyeségemet mondom, ha előfordul, akkor nyilván rontok a beszédem minőségén, hanem azt mondom, amire a kényszerítés nélkül is kényszerítve érzem magam. Tehát egy olyan helyzetem adott, ami említettem. Nagyon más, mint amit szerettem volna, de sokkal jobb. És egyébként ennek az állapotnak az elnyerése, az a mechanikus út, szerintem az, hogy az embernek a hűséget kell az Isten felé produkálni. Mi a hűség? A felismert meggyőződés követése. Mert ha nem követjük a meggyőződésünket, nem derül ki, hogy téves az, vagy nem téves. Ha kiderült, hogy téves a meggyőződésünk, akkor váltani kell. Ez nehéz. Kimondani, hogy tévedtem, ez nem könnyű dolog. De így is van a Szentírásban, akiben nincsen belátás, sorsa egyenlő lesz az állatéval. Mi az, hogy belátás? Beláttam, hogy tévedtem. Aki Isten és Jézus nélkül éli az életét, abban megmarad a gőg, a büszkeség és a váltás. Nagyon nehéz, hogy azt mondja, tévedtem. Ennélkül pedig nem megy. Nincsen pályamódosítási lehetőség. Az ember torony irányt akar menni, holott nem lehet. Lényeg az, hogy tehát azt megtenni, ami a hűségnek a megfelelője. És ha sikertelenek vagyunk, akkor jogunk van az Istennel állni, és azt mondjuk, Uram, én mindent megtettem, ami tőlem tellett. Tisztátlan eszközt nem használtam. Egyébként, ha használ az ember, lehetősége van a teremtője elé állni, és azt mondja, Uram, tisztátlan eszközt használtam, bocsáss meg. Így van róla írva, hű és igaz, és megbocsájt. És azt mondja, hogy Uram, mindent megtettem, és nekem semmi nem sikerült, de ígéreted szerint most te következel. Számon lehet, és számon kell kérni. Előbb-utóbb hoz egy döntést a Teremtő, ami mindig sokkal jobb, és mindig egészen más, mint el tudtuk volna képzelni. Tehát a hűségünkkel mi muníciót szolgáltatunk a Teremtőnek, amit akkor lő ki, és oda lövi ki, ahová akarja. Nem lehet neki feltételt szabni, hogy hűséges vagyok, Uram, de azért az anyószonnak a trabantját azt irasd a nevemre. Nincs alkú. Vele nem lehet alkuba bocsátkozni. Ő nem elégszik meg a pontszerző helyen. A dobogó legfelsőbb fokát csak az hajlandó elfoglalni. Az, hogy valaki azt mondja, hogy szeretem a családomat, szeretek horgászni, jó, és a Jóisten, bocsánat, plusz meg a Jóisten, nem megy. Csak alkú nélkül a legteteje, a dobó legteteje, azt fogadja el az életünkbe. Az, hogy kicsit Jézuskának, kicsit Béluskának, ez Istennél nem működik. Van valami ember és Isten közötti kapcsolatban ugyanaz, mint a szerelemben. Mert a szerelemben csak ő én nekem, csak én ő neki. Nincs az, hogy 20%-ig szeretem Lajost, 80%-ig Bélát, van ilyen is, de az nem szerelem. A szerelemben a 100 a nullához van. Nincs ami, a 99% az se elég. És ez a kizárólagosság, ez megnyugvást is jelent, felbátorodást jelent. Nem érdekel. Én megtettem, amit mondtál. Nagyon sokan vannak, akik így megtesznek mindent becsülettel. Tisztátaszkozt nem használnak. És mikor sikertőnek, azt mondják, a franc egye meg, holott ott rontják el a végén. Akkor kell azt mondani, hogy eddig kellett nekem jönni, a többi nem az enyém. Uram, most te következel. Nagyon fontosnak tartom. Ha az ember ezen túljut, megízleli, megemészti, akkor nagyon megváltozik a helyzet. És a másik, hogy kezdenek gyűlni hit tapasztalatok. És az előrejutásnak a kulcs eseménye, az lényünk mélyén valóban megtörténő lemondás valamiről. És akkor jön a segítség, akkor jön az állapot, amelyre teremtve vagyok, amelyről a gyerek tud, mert tudja, azt hisz, hogy felnőtt lesz, és megy a boldogság felé. Azért, mert 15 éves hülye gyerek elkezd cigarettázni, mert azt mondja, hogy a boldogság felé cigarettázza fel magát. Tehát van ilyen, tudunk róla, csak néha lemondunk, elkeseredünk, holott, már ismétlem magam, hogy aki keres, azt talál, aki zörget, megnyugtatik. Ha valaki a világot úgy fogja fel, hogy a szellemvilágról nem akar tudomást szerezni, az előbb-utóbb eltéved. Ha valaki nem tud arról, hogy van a sátán, akinek vannak csatlósai, vannak befogott emberi, vannak katonái, és van a teremtő, aki az ember szereti feltétel nélkül. Ha nem így fogjuk fel az életet, nem lehet megérteni nagyon sok dolgot a világban. A sátán póráza a pénz. Akinek a pénz az istene, az a sátánhoz csatlakozik, nem tud róla esetleg, hogy a sátánnak az alárendeltje. De így csak így lehet felfogni és megérteni azt például, hogy Finnországban már másodszor fordult elő, a fiatal gyerek bemegy az iskolába és legépíszli az a tanárait meg a diáktársait. Szokták erre mondani, hogy indok nélküli gyilkosság. Nem indok nélkül. A sátán sugall, a sátán is tud belebeszélni az embernek az életébe, fülébe, belső hallása, akár így úgy ráerőszakolja arra, ami a 10 parancsolattal ellentétes igyekezett. És egyébként pedig a nagy hibának tartom, aki a szellemvilágról nem akar tudomást szerezni, az úgy gondolja, hogy az élete végével mindennek vége van. Azt hiszem, hogy pont van. Nem, közhely most már halálunk kettős pont. Vagyis a halálunk életünknek a fordulópontja. Ha valaki így fogja fel a világot, hogy fordulópont, és az utána egy elképzelhetetlen jó vagy elképzelhetetlen rossz körülménybe kerülünk, egészen másképp éli az életét. Ez olyan, mint egy 100 méteres sífutásnál. A célvonalban egy sziklafal van. A legvadabb igyekvő is a végén már feltart, mert hogyha azzal a sebességgel, amivel a 10 másodperc alatt 100 métert lefutó atléták futnak, végén 40 km-es sebesség felett haladnak már, meghalnak. Viszont aki a startnál már tudja, hogy a célnál az nem sziklafal, hanem csak egy tapéta, amire felfestették a sziklafalat. Az az utolsó méter is szalad, és neki mi a tapétának, és átszakítja. Nagyon fontos tudnunk arról, hogy halálunk után meg kell állni, ha az igaz bíró előtt, egy fekete vonalt húznak, összeadják, mit tettél itten? Megkérdezik. Egy birkozó barátom mesélte, meghalt a felesége, Bécsben élt évek óta. A temetés után következő napon otthon volt, este egyedül magába roskadva. És egyszer csak minden kétséget kizáróan, világosan hallotta a feleségének a hangját. A mondat így hangzott, itt csak az számít, amit a lelkedért tettél. Micsoda segítség volt ennek az embernek, azt, hogy ezt meghallotta, megváltoztatta az életét. Ez itt csak az számít, amit a lelkedért tettél. Nagyon fontos tudni. Ha valakinek azt mondják, hogy versenyezél, ötusázó vagy edzél, de verseny soha nem lesz. Az ember együtt azt mondja, akkor minek? És ha tudja, hogy augusztus 31-én, 3 év múlva van egy olimpia, amikor megnyomják a stoppert, hogy ez egész más a felkészülési szándék. Tudni kell arról, hogy a halál után a lelkünk tovább él. El kell számolni azzal a lélekkel, amely fogantatásunkból belénk költözött. Megkérdik, mit tettél itten? És ha nem így fogjuk meg az életet, akkor elbizonytalanulások vannak. És mit tehetünk össznemzeti téren? Távcsöves puskával lelőni ezeket a ott pöfeszkedő pribékeket? Hát ott van sorban már 10-12 ember, akkor már tolakodna, lelőttek a helyére, semmit nem érünk vele. Antal József mondta, igen, nyegle mondata, azt mondta, tetszettek volna forradalmat csinálni. Minek? Olyan felkészültséggel rendelkezni provokátorokkal, akik a forradalom élére mentek volna, erősebben fordították volna az egész, és lejáratták volna a forradalmat. Nem lehet. Ez sem megy. Egy lehetőség van. A felismert igazságot a közösségben, amelyben tudom, hogy jogos és égető szükséget pótolok a kimondással, ki kell mondani. Legyen világosság és lő. Nem lehet nem kimondani a felismert igazságot. Van, akinek el kell mondani, van, akinek másat kell elmondani, más közösségbe, mindenkinek megadatik a maga feladata. Ehelyett, ha nem tesszük, marad a színlelés. Úgy csinálok, mintha. És ez azt az állapotot szüli, hogy távol vagyok önmagamtól. Itt vagyok valahol én a lényemmel, és színlelek van. Ez a fárasztó, ez az emésztő, ez teszi az ember betegé. Nem lehet mellé beszélni. Ki kell mondani. Ha nem veszünk komolyan, a ti beszédetek legyen az úgy-úgy, a nem-nem, a többi sátántól való. Már fejezem be, de még egy érdekes, nekem érdekes dolog volt, lehet, hogy önöknek is az lett. Puskás Ferenc temetésén kim voltam a Népstadionban. A Kormorán együttes elkezdte énekelni a Mi Atyánkot, abban a gyönyörű dalomos feldolgozásba. És az emberek felálltak mind, hát nem tudom hány ezer voltunk a nagy karéba, mert a Mi Atyánkot énekli, hát felálltak az emberek. Aztán vége volt a Kormorán együttes zenéjének, leültünk, és a Koltai Gábor filmrendező csinált egy riportfilmet a Puskás Ferenccel még egy-két évvel ezelőtt, és azt kérdezi Koltai Gábor, hogy hisz-e Istenbe? Erre Puskás azt mondja, tudok az Istenről, és hiszek benne. És erre az a tömeg, amelyik az MB1-es labdarúgó mérkőzéseken kiabál be, hogy ilyen-olyan anyád. Mint hogy a gombos tűz szúrtak volna mindenkinek a fenekében, egyszerre felállt. Senki nem mondta, hogy álljanak fel. Mindenki felállt. Erről sehol, tévében, rádióban, sajtóban sehol nem jött hír. Miért? Azért, akit szeretnek, akit tisztelnek, akit becsülnek, az azt mondta, hogy van Isten és hisz benne. Akkor én is. Óriási felelőssége van mindazoknak, akiknek rádióba, sajtóba, televízióba megszólalhatnak. Óriási hatással van, és ez a televízió, a rádió, sajtó úgy van beállítva, hogy keverik annyi méreggel, hogy aki állandóan nézi, állandóan olvassa, nem nagyon tud elmenekülni a fertőző hatásától. Nagyon okosan, nagyon intelligens és nagyon gonoszul vannak összeállítva a műsorok. Nagyon jól tudják, hogy mitől döglik a légy. Tehát nagyon a média az esetek 90-valahány százalékában nem az épülést, hanem a pusztulást szolgálja. Mivel önálluk van a pénz. És akinek sok pénz van, ott baj van, mert túlnyomás keletkezik. Ahol túlnyomás keletkezik, ott baj van. Mind a vérnyomás, túlnyomás, baj. Ha valakinek a szemébe, ott hallottam, hogy nagy nyomás van a szemgolyóban, megvakulást okoz. Most már lézerrel kiszúrják állítólag, hogy lemenjen a vérnyomás. Náluk nagyon sok pénz van, és éhen halnak milliók. És ez a nyomás különbség zavart okoz bennük. És nekik a ragaszkodás a pénz. Sátánhoz kapcsolódnak. Tehát ők arra vannak kényszerülve, kényszerítve sátán által, hogy ezt a gyilkos létet, ezt sokszorosítsák. Magyarországon abortusz minden mennyiségbe megölni a magyar. Sokan azt hiszik, hogy a világon teljesen azonos mértékben működik a pénzvilág urójának a machináció. Nem, Magyarországra van vágyódásuk. magyar, az összes magyart el akarják pusztítani, és ezt nem tudják az emberek, nincsen veszélyérzetük, mert mi magyarok megörököltünk valamit. Aki Jézust megfeszítették, átigazultak a sátánhoz. Igen. Mert megtették azt, ami a sátán szemében a legnagyobb jó, az Isten szemében a legnagyobb rossz, Szent Fiát kínhallálra kinyírták. Mai napig következetesek ehhez a tévedéshez. Ki sem mondják a nevét, azt mondják rá, hogy fattyú. És az, ameddig ez nem változik meg, addig neki bérelt helyikon abba az elképzelhetetlen rosszba. Én imádkozom értük is, és a magyarokért is imádkozom. Mert nem fog menni, állam nélkül semmit se cselekedhettek. De nagyon jó tudják, valamit mi magyarok megkaptunk a Teremtőtől. Mondja, kreatív a magyar. Mi az kreatív? Már mondtam, eszébe jut. Mi az eszébe jut? Megkapja a Szentlélektől a sugallatot. Magyarországon a magyaroknak a dallamkincse az tízszerese annak az ország dallamkincsének, amelyiknek a legtöbb van a világon. A dallamot az ember nem az eszével gyártja, az kapja a lélek. Ugyanaz, egyfőreső költőtermés, Magyarországon a legmagasabb, a költő, a jó költő, kapja az ihletet, mondják ihletnek és múzsának, nem, ez a Szentlélek. Ez a többlet, erről a többletről, amivel rendelkezünk, ők többet tudnak, mint mi. Ezért azt mondják, 6-7 millió magyar elég lesz, mint a Sertési Irodában, ahol meghatároznak a kocsának a számát, meg a kanoknak a számát. Hogy kimondja azt, 6-7 millió magyar elég lesz? Miféle utasítás ez? Igen, 50 évben azt fogják mondani, hogy 1-2 millió magyar elég lesz. Az utolsó magyar kipusztítás is feltett szándék. Valamit mi megörököltünk, bármilyen hihetetlen, amiről mi magyarok nem tudunk, nem így, nem annak szellemébe éljük az életünket, ahogy megáldva vagyunk. És éppen ezért nem mindegy, az apácából lesz utcalány, vagy a kocsmárosnak a lányából lesz utcalány. Mi az apáca, mi voltunkat áruljuk el ezzel a mi Istentől elszakadt életünkkel. Tehát mi ne panaszkodjunk, mi aki 6 millió magzatot kinyírtunk az elmúlt 50 évben, ne panaszkodjunk. Hát örüljünk, hogy csak ennyi büntetést kaptunk a nyakunk közé. Hát még összetetjük a kezünket. Nem lehetséges, hogy a 6 millióban lett volna egy olyan vezető, akiről tudnánk, hogy ő a mi vezérünk. Mint Izrael népe tudta, Gedeon a vezérünk, és mindent csinált, amit Gedeon mondott. Lenne, lett volna. De megtérni még mindig lehet. Forduljatok meg, térjetek meg, változtassátok meg gondolkodásokat. Lehetnek céljaitok, vágyaitok, reményeitek, de nehogy azt higgyétek, hogy attól megkapjátok azt az állapotot, amelyre teremtve vagyunk. A olimpiával kapcsolatban lehet, hogy rákérdeznek, tehát azt kilőném előre. Olimpia eredménytelen voltunk, illetve viszonylag eredménytelen, 3 olimpiát nyertünk összesen, és én szerintem ennek az az oka, ha egyszer egy ország vezetése folytást alkalmaz a nemzetét, akkor elkezdi a nemzet tudatot pusztítani, mert egy nemzettudattal, erős nemzettudattal rendelkező országot, népet nehezebb, hogy mondjam, búzsba kötni és kirabolni. Az olimpiai jó szereplés nemzettudat erősítő. És ezt a nemzettudatot úgy pusztítja, nem ad pénzt a sportra, egyre kevesebbet kap. Idén, vagy jövőre, 2009-ben kevesebbet fog kapni a sport, mint ebben az évben kap. Szépen megvonják a pénzt. Ellenségeink keze alá vagyunk beosztva. Ezért volt az, hogy kevesebb a győzelem. A másik az, hogy olimpiával kapcsolatos kicsit, hogy Kolonics György meghalt július közepén, és a párja, Kenu 2-esben a párja, Kozman György választott magának egy párt hosszú hezitálás után, jó van, akkor ezzel fiatal, szóval 21 éves fiú, Kis Tamásnak hívják, egy Csepeli, ahonnan én gyakorlatilag elszármaztam, ott kenuzik. És ott a C2-ben kijutottak az olimpiára, kimentek az olimpiára, és Amikor döntőbe kerültek, a Kozman György örömmel mondta, hogy a sikerének a csúcsát nem gondolta volna, hogy a 9-es döntőbe bele fog kerülni, és nagyon boldog és nagyon meg van elégedve. És hát erre nem számított volna. És ez a 2-es, ez 3. lett. És Isten csodája. Már ha jól emlékszem, már a hajóba is mutogatott felfelé. És másnap riportot készítettek vele, és még talán kezével is mutatott, mert nem emlékszem, azt mondta, hogy valaminek lenni kell, valaminek lenni kell. Ez az ember felfedezte a szellemvilágot, és onnan lévő, ott működő erőket. Találkoztam vele Csepelenyi a fogadáson, mert Liszpolgára avatták őket, mentem neki gratulálni, mondtam, azért jöttem elsősorban gratulálni, mert azt mondtad, hogy valaminek lenni kell. Mondtam neki, igen, van is. De emberek között ne keressed. 33 évig volt ember, utána már elment. Ő az. És mondtam neki, hogy Kozman Kolonis György meghalt, 9:30, és az angyalok, amikor még ő a vízben nagy erővel evezett, az angyalok az égben izgatott örömmel várták Kolonis Györgyöt. Mert tudták, hogy jönni fog. És Jézus a mennyország kapujába elé ment. És amikor ezt mondtam neki, akkor már nézett bele a tányérjába. És amikor elbúcsúztam tőle, akkor felnézett és könnyezett. Mikor sír egy férfi? Akkor, amikor a Szentlélek ráközelít. Lehet nőkkel előfordul esetleg, hogy megfontolt szándékkal is tudnak sírni, de férfiaknál sokkal ritkább. És azt is elmondtam még neki, hogy ha egy nemzet elszakad a teremtőjétől, az Isten első figyelmeztetése ad neki olyan vezetőket, akik kirabolják. Ha a nép ezekre sem ébred fel, elkezd áldozatokat szedni, mégpedig a színejavából. Kolonis György a színejava volt. És akkor, mikor ezt még elmondtam, akkor már teljesen, hogy mondjam, nyitott volt a lelke, lehetett átlátni, érezni rajta. Elmondtam, egyébként az, hogy megtérni, nem megtérni, nem kell attól félni, hogy valaki megtér, és attól kezdve olyan szent életet kell élnie, hogy lelkismerfulást fog érezni, ha megiszik egy pohár bort, vagy elszív még egy cigarettát. Nem. Megtérni úgy kell, ahogy vagytok. Nem kell előtte kiszidoloznom magamat, kicsit rendesebben viselkedni egy hónapig, mint hogyha van valami vizsgálata megy az ember, és jobb lenne, hogyha a cukor kicsit alacsonyabb lenne, vagy hasonló. Nem. Így, ahogy vagytok. Úgy kell menni hozzá. Nem önerőből történő feszengés és önuralmi kényszer a megtérés. Ha valaki az Isten felé fordul, az Isten elkezdi őt vonzani. És amikor vonzza maga felé, rájön, hogy ő volt, az Isten volt, aki megfordította. Mondják, ki van írva a mennyország kapujára, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Bemegy valaki, belülre azt mondja, van írva, Isten hozott. Tehát nem kell attól félni, hogy olyasmit kívánnak a megtérőtől, amihez nem lenne kedve. Mert megadja a szükséges változáshoz. Nem csak a kedvet, az örömet megadja. És olyan munkát végezhet az illető, ami neki van szabva, az ő életére van szabva. Ha valaki el van tévedve az életébe, és Istenhez fohászkodik, csak ha máshogy nem, ki mondja azt, hogy Uram, ha egyáltalán vagy, segíts. Ez olyan, hogy mindenkit máshonnan indít el. Ha például valaki London belvárosában van, és ül az autójában, és a nagyfene városban 8 millió vagy 10 millió, azt se tudja, hová, merre menjen, ha déli autópályára akar kimenni. Nézze az iránytű, dél arra van, itt bezárva van, behajtani tilos. Van az az úgynevezett GPS. Kis szerkezet, bemondja, beütél valaki, hogy hol tartózkodik, és hová kíván menni. Ez az okos kis szerkezet, ez elkezdi mutatni. És mondja is, menj előre 200 métert, és ott fordulj be balra. Akkor csodálkozik, hogy én délre akarok menni, ez a szerencsétlen GPS, meg azt mondja, hogy észak felé menjek. Tehát a GPS nem légvonalba adja meg az irányt, hanem kivezeti, mert egy irányú. Szóval itt pedig fordul jobbra. Hogy? Hát nekem balra kéne, hogy nem fordul jobbra. És így szépen elkezd érthetetlen irányba vezetni, és egyszer csak azon vesz észre magát, hogy ki van a déli autópályán. Tehát nagyon nagy szükség az, hogyha valaki ezt a fordulást megtette, Istenhez fordul, nagyon vigyázz, hogy merre akarja kivezetni abból a gödörből, amelyben volt életének abban a szakaszában, amelyben én is voltam, hogy tagadtam az Isten létét. Ennyit mondtam volna, nem tudom, hogy van-e valamilyen kérdése, ha van, akkor köszönöm szépen, meghallgatom. Az a kérésem, hogy ne tekintsék az alkalmat most kivételesen, majd amikor más lesz itt, akkor lehet nyugodtan. Tehát ne véleményt mondjanak a világról, hanem kérdést tegyenek fel, használja ki az itt létemet, már hogyha egyáltalán van ebben érték vagy haszon, bármit kérdezhetnek, sport, politika, hit, bármit szívesen válaszolok, ha tudok persze. Van-e valakinek bármilyen kérdése? Tessék parancsolni, jó hangosan!
Meg kellene már mindig, hogy hiszen mert a hozzájszó is akkor tudják hallani.
Az egyik magát tudom megkérdezni, hogy nem lehet egy Magyarországgal, így itt keresi egyházi államban, nem lenne, hogy több pár, tisztvasok megtartaná népet az iskolához, állami egyházi iskolára, egy úgy a munka, a hátizsereket.
Értem. Tehát, hogy egyházi állam jobb lenne, azt mondom. Hát eddig sok kísérletet tettek már erre, hogy egyház állam legyen, valahogy eddig nem jött össze. És én azt mondom, csak úgy lehet, hogy Jézus állam legyen, minden nép olyan távol van a teremtőjétől, mint a tagok Jézustól való távolságnak az összege. Tehát ezzel kell fáradozni, hogy aztán mi lesz a megoldás? Az nem a mi dolgunk. Minden magyarnak egyelőre még 10 millió lehetősége van arra, hogy megkapjuk azt az államformát, amit az Isten javasol nekünk. Ezek az ötletek, hogy jó lenne, én ezekben nem bízom. Ha megoldása lesz a magyar népnek, akkor az akkor fog jönni, és úgy, és azon keresztül, most el sem tudjuk képzelni. Tehát az egyes embernek a felelőssége sokkal nagyobb. Sokan úgy vannak, hogy fogjuk meg és vigyétek. Sokan reménykednek, ami össztársadalmi perpétum mobile bennünket felemel és felnyom a boldogságba. Nem megy. Ha én nem vagyok úgymond boldog, azaz a boldog mondások a Bibliában, a 8 boldog mondás, az eredeti görögben ez a szó szerepel, hogy makarios. És ez nem az a fajta boldogság, amiről mi ismerünk, hogy van zseppénzem, hello, Józsikám, szia, megyek a moziba, ez boldogság. Nem. Ez az alkalmasság állapota, az éperség állapota, valami fajta olyan feszültség állapota, amit leírtam az előbb, amikor rájöttem, hogy csalódtam magamba. Az az állapot. Tehát ha sokan kerülnek ebbe az állapotba, akkor a nemzetre vonatkozó vonzereje az Istennek más lesz. Köszönöm szépen a végén. Most csak a kérdés, ha van.
Kérdés,
nincs. Jön, akkor. Köszönöm. Köszönöm.
Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.
Köszönöm. Majd ezt nekem négy szem közt elmondja, mert a többiek most kérdeznének elnézést, utána beszélgetni négy szem közt, vagy 8 szem közt. jön a mikrofon. Lesz, hát már is van bőtje. Hát teljesen tehetetlenek vagyunk. Nem tudjuk magunkat a fülünkből kiemelni a slamasztikából. Hát összeomlott a gazdasági rendszerünk, ami most jön majd ránk gazdasági szempontból a csőd. Az most indul. Az most, ez még szinte a semmi. Kapunk. Megérdemeljük. Hát sokan, miért érdekes? Azt mondjuk sokan, hogy hol van az Isten ilyenkor? Hogy hol van? Ez megvan, hogy a törvény, a szabálya megvan. Mivel mi ezt nem tartjuk figyelni, mint az autóval megy egy ember, és bekanyarodik az út, és ő pedig nem hajlandó bekanyarodni, csak egyenesen menni, akkor nem tartja be a törvényt. Akkor következő, nem büntetésképpen vagyunk ebben a helyzetben, hanem a következményképpen. Bibó István, biztos sokan ismerik, nagy gondolkodó, azt mondta, a világban minden ellenkező híresztő és dacára, és a látszat ellenére, az igazság uralkodik. Csak hát másképp uralkodik, mint az mi elgondolnánk. Mert felé a mi tennivalók az lenne tenni azt, miért? Mert ő mondta. Ezt a privilégiumot csak az Istennek adhatjuk meg. De nem így vagyunk. Nekünk rengeteg ötletünk van arra, hogy legyünk boldogok, még kihúzok valahogy. Eladom a lovamat, meg a kocsimat, még az éjjel kimulatom magamat, még nincs olyan nagy baj. Tehát itt tartunk. Tehát más, az Úr mondja, az én gondolataim nem a ti gondolatotok, és az én utaim nem a ti utaitok. De ha keressük a gondolatáit, meg az utait, akkor megtaláljuk. És helyére kerül minden ilyen találó ember az nemzet egészében, és belekerül abból a serpenyőbe, abból a serpenyőből, ahol ballasztanyag volt, és lefelé húzta az, abba a serpenyőbe, ami valószínűleg magasabban van, akik azt kérdezik, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, és ennek megfelelően élnek. Van még valaki kérdése? Amennyi? Doktor úr. Teremtőt, aki engem ebbe a úgynevezett szerencsében részesített, holott tudom, hogy váratlan dolgok vannak, véletlenek nincsenek. És én mondom, egy tolókocsiba lévő embernek éreztem magam, versenyzésen végén legalábbis adott, meg pláne annak érzem, hogy abba valaki engem tol, húz, visz, alkalmatlansággal megy. A másik, hogy én rám rakódtak a sikerek. A sportban, ebbe, abba, hogy sok emberrel találkozhatok, hogy sok ember távolról szeretettel gondol rám, és néhányan gyűlölettel gondolnak rám. Hát ez nehogy azt higgyek vízből mondom, ha valaki, mindenki szeret, az szaladjon gyónni, nem stimmel valami. Tehát ebben a helyzetben vagyok, ezt csak úgy tudom felfogni, hogy az Isten engem kicsit szomázott, de ez, ami rám rakódott, az nem én vagyok. Én a 15 éves vagy 16 éves koromban, amikor már tudtam, hogy én világbajnok szeretnék lenni, az vagyok. És nem ez a sportbeli híresség, amikor nemzeti sportoló is lettem. Az ne, ez olyan, mint egy bunda. A jégkorongozókat látták, hatalmas, ilyen vállak vannak, bemennek az öltözőbe, és ilyen vékonyak alatta. Hát így vagyok én. Az én életem ott van, a magas vékonyka élete, csak úgy tudom magam fogalmazni, hogy senki Alfonz. És ami rám rakódott, az egy ilyen nagy, valami nagy érték. Hát csak így tudom felfogni, hogy az Isten úgy döntött, hogy az olimpiai győzelmet nekem adja. És én azért mondom, a nyerés kegyelmében én részesültem legtöbbször a világon. Csak így pontos tőlem az én versenyző pályafutásának az értékelése. Van-e még valakinek kérdése? Hát ezt említettem, hogy mindent kaptam, mindent, erőt, mindent. Tehát önérdem nincsen benne. Nulla önérdem. Lehet, ott ki lehet, hogy jól lehet hallani, de itt... Tehát mi a kérdés? Nekem nem volt nehéz, mert a kijutása nem volt ellenfelem. Tehát az, hogyha egy ember ment volna a világbajnokságokra, akkor én mentem volna. Tehát ilyen, hála Istennek, nem volt olyan erőviszony probléma, hogy latolgatta volna a válogató bizottság, vagy a szövetségi kapitány, na vigyük Balcót a VB-re, vagy nem, mert ilyen nem létezett. Hála Isten. Hát ilyen volt a helyzetem. Hát. Igen, kérem szépen. Hogy Igen. Együtt voltam, igen. Együtt versenyeztünk.
Az követő hármasokból még abban a tisztelésen, már igazából nem.
Hogy a közvélemény a többiekre nem emlékszik? Hát valószínűleg tartom az eredményesség, gőg miatt van ilyen szelekció az embereknek az elképzeltében. Hogy amikor együtt indultunk, amikor részt vettem, mind a hárman részt vettünk, akkor én majdnem mindig nyertem, ők meg soha. Lehet, hogy ez befolyásolja az emlékeknek a konzerválását. Csak ezt tudom feltételezni, semmivel nem tartom magamnak jobbnak, azzal együtt, hogy az ember, hogy alapvető kérdésekben, nagyon alapvető kérdésekben nem voltunk egy véleményen, de az ember a családtagú szüleit, testvéreit nem választja, hanem kapja. Csapattagokat is nem választja az ember, hanem kapja, és azzal egy lehetőség van tolerálni. Ameddig az nem jelent meggyőződésbeli károsodás az emberben. Hát már... mozgások vannak, kell elhagyni, elmenni az embereket, vagy... Jó, nagyon jó. Nagyjából az az érzés, amit erre válaszoltam azzal, hogy csak azokat az embereket lehet összeadni és összehangolni, akiknél a közös nevező Jézus. Egyébként mindenkinek van lehetősége, amit említettem azzal, hogy minden ország olyan távol van, nem olyan távol van a teremtőjétől, mint a tagok teremtőjétől való távolságnak az összege. Ha valaki semmit nem tud már csinálni, esetleg tolókocsiban imádkozni tud közelebb menni az Isten, a Teremtőhöz, és akkor egész nemzetet is közelebb viszi. Mindenkinek van lehetősége ezen a elvarázsoltságon változtatni, csak ehhez kell az alkalmat keresni. A Szentlélek szükséges hozzá, hogy megtudja az ember, mert le van írva, Jézus mondja, hogy megadja a Szent Lelket az Atya azoknak, aki kéri. Tehát az eligazodás, hiába ha Bibliát olvassuk, és a Szentlélek nem fejti meg a feladatainkat, a napi feladatainkat, nem közli velünk, nem ad belénk meggyőzés, hogy nekem már pedig el kell menni a piacra és venni 3 kiló kelkáposztát és odaadni Kukutyi Jankónak. Ha nem egyszerűsödik le ennyire az életük gyakorlat, hanem megmaradunk ilyen templom felső sarkába, kifordult szemmel, hallelujázunk, nem megy. Az itt és most feladata. Azért le kell fordítani a Szentírást a Szentlélek segítségével napi tennivalóra, napi gondolkodás követésre. Ha ez nem történik meg, akkor bekerülünk egy gyülekezetbe, bemegyünk és ott puff, össze is esünk rögtön. Nem vagyunk támaszva gyülekezetre, lábon kell maradni, és nem lehet ilyen, nem szabad a üres kereszténység elvarázsoltságába megmaradni, és mindenki mástól várni, hogy megoldja a nemzetnek az életét, tehát ez már most már ismétlen magam. Hát köszönöm szépen a figyelmet.
Krisztus Jézusban. Amen. A 121-es számára.